Máté 1.18-tól a 25-ig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szent Szellemtől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni a feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szent Szellemtől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által: íme a szűz fog a méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Egy picit megállunk ki, mielőtt folytatnánk a történetet. Amikor kegyelem és törvény feszültsége szóba kerül, akkor hadd legyen itt egy új szereplő, József. Abszolút törvény ellenesen cselekedett. Mert hogy el kellett neki volna űzni a Máriát, sőt, ha nagyon-nagyon szigorúan veszik a törvény szerint, még meg is kellett volna kevezni Máriát. De nem menjünk ennyire messzire. Helyette feleségül veszi. Szóval törvény vagy nem törvény? Persze, jön a rendes logikus gondolat, hogy hát könnyű volt Józsefnek, ha megjelent az angyal, megmondta neki, hogy ezt kell csinálni. Na jó van, de voltak ám szomszédjai, meg talán még szülők, meg rokonok, és azoknak mindegyiknek el kellett mesélni, és meg kellett őket győzni, hogy tényleg angyal mondja. Persze, angyal, minden bokorban van egy angyal, igen. És így tovább. Ja, és számolni is tudtak az emberek akkoriban. 6 hónapra született a gyerek, hát nem tudta várni az esküvőig? József. József meg nem szól semmit, és gondolnak, ha tudnátok. Szóval nem egészen törvény szerint mentek a dolgok, de nagyon-nagyon kegyelem szerint. Ugye? Hát egy kis újdonság. Na, folytassuk a történetet. Lukács 2.1-től. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Ciréneus volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És megtörtént, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepolyálta és jászolba fektette, mert a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki befolyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről az Úr üzent nekünk. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Szóval, ha a születés pillanatában Jézus, aki Úr volt, mert ezt az angyal mondja, hogy megszületett az Úr Krisztus, születése pillanatában nem tartotta lealacsonyítónak azt a helyzetet, hogy egy jászolba fektessék, megelégedett vele, akkor ma sincs olyan helyzet, ahova ne menne oda. Nem tudom, hogy ezek a pásztorok milyen emberkék voltak, erről hallgat a Biblia. Az angyallal való találkozás után imádkoztak és dicsérték Isten. Előtte? Hát, nem tudom. Nem biztos, hogy ezek a pásztorok voltak azok, akik a legtöbbet imádkoztak azért, hogy Isten küldje el a szabadítót Izrael számára. De a mennyei seregeknek nem volt akadály egy néhány pásztor. És az első üzenet az volt, hogy ne féljetek, mert üdvözítő született. Angyallal találkozni egy nagyszerű dolog. Akinek volt része, az tudja, akinek nem, az vágyakozzon utána nyugodtan, semmi akadálya, hogy ez bekövetkezzen. De úgy olvassuk, hogy ezek az emberek megijedtek az angyaltól. Az angyalok igazából nem azt a célt és feladatot kapták, hogy megijesszék az embereket, hanem ez egyszerűen a mi két lábbal a földhöz ragadt állapotunknak a következménye, hogy félelemmel tölt el egy szellemi lénynek a meglátása. Csak azért, mert ugye kicsit szűk a látómezőnk. Tehát ha sokkal többet belelátnánk a szellemvilágba, sokkal természetesebb volna mindez. De lehet. Nincs megtiltva ma sem senkinek, hogy angyalt lássa. Szóval üdvözítő, aki megment a múlt bűneitől, megtart a jelenbe, és egy ígéretes jövőt ad. És az üdvözítésben minden beletartozik. Nem csak a bűneink bocsánata, a betegségekből való gyógyulás, a félelmektől való szabadulás, a kötelékektől való szabadulás, és sorolhatnám sokáig, mindazokat a dolgokat, amelyek képesek egy embert gúzsba kötni, szabad mozgásában korlátozni. 2 Timóteus 1.7-ben azt olvassuk, hogy mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Szóval nem a félelemet. És itt a félelem címszó alatt behelyettesíthetsz bármit. Nem ezt kaptad. Nem tudom, figyeltétek-e és nyelvészkedtek-e annyira, hogy ez egy kijelentő mondat. Hogy nem a félelem lelkét kaptad, hanem a másikat. Ha nem veszed észre, akkor be vagy csapva, bocs. A Biblia azt mondja, hogy erő, szeretet és józanság szellemét kaptad. Pont. Ez van benned. Tudod, ez olyan, mintha valaki kap egy szuper robotgépet, és ott van a dobozba, és nézi. És ugyanúgy kézzel szeletel tovább, meg gyúrja a tésztát izomból, megcsinálná, csak nem használja. Tudom, hogy nagyon hétköznapi a példa, megtokodok az erőszerrel, mindjárt ki tudom mondani, az erő, a szeretet és a józanság szellemét, de ha nem hagyjuk, hogy ez működjön bennünk, hanem folytatjuk úgy, ahogy eddig csináltuk a megtanult szokásaink, és így tovább alapján, semmi hasznunk belőle. De ez nem azt jelenti, hogy nincs. Ugye? Tehát ilyenkor szokott az a hiba bekövetkezni a hívő embereknél, akkor hogy elkezdenek imádkozni, hogy Istenem, adj szeretetet. Istenem, azt mondja, hogy mit csinálják? Hát odaadtam már mindent. De hát adj neked. De hát odaadtam. Ugye? Az ördög megjön, hogy na, te imádkozol. Hát most adott Isten szeretetet? És belenézek a tükörbe, hát tényleg nem látom. Na de hát ott van a polcon. Csak még be van csomagolva. Hát ki kéne csomagolni és kéne használni. mert hogy Istennek van gondja arra, hogy betöltse az ő igéjét, és ha ő azt mondta, hogy ezt kaptad, akkor ezt kaptad. Hát, ha megelégedsz kevesebbel, az nem Isten felelőssége. Bocs, az enyém. Amikor kegyelemről szoktunk tanítani, és azt mondjuk, hogy a kegyelem az egy nagyon-nagyon bőséges áradású valami, amit érdemeletlenül megkaptunk, akkor azt szokták mondani, hogy na de hát akkor ez azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, úgyis kegyelembe vagyok. Azt olvastuk, hogy a józanságnak a lelkét is kaptad. Nem kell erőlködnöd. Ott van benned. Nem fog eszedbe jutni, hogy más tegyél. Persze, ha azt akarod, hogy eszedbe jusson más, hát annak semmi akadálya, mert Isten nem állott a kamposbotta melletted, és ha valami más csinálsz, akkor jó fejbe kólint, hogy ugyan már. Szó sincs róla. Szívesen mondom, mert nagyon jó dolog, a mindenható szabad akaratot adott az embernek. De a döntései következtét az ember viseli. Titus 2.11-ben azt olvasjuk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Gyönyörű az ige vers minden embernek. Szóval nincs kivétel. Nincs reménytelen eset. Az én szememben persze van. De Isten szemében nincs. Csak hát tükörbe kell nézni, és be kell látni, hogy az én lehetőségeim, képességeim, elképzelésem és fantáziám az véges. Az ővé meg végtelen. Mindössze ennyi különbség van. Szóval megjelent a kegyelem. Ugyanaz az Úr volt néhány perccel a szülés után, mint aki Kecsemáné kertben vagy előtte az utolsó vacsoránál azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és a földön. Ugyanaz az Úr volt. Döbbenet, hogy hogy fér be egy baba fizikai testébe. Talán majd oda hát egyszer megtudjuk. Szóval megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Múlt vasárnap, ha minden igaz, akkor beszéltem róla a Péter szerint, hogy már a világ létele előtt kiválasztatott erre a feladatra. Mielőtt bármi megindult volna ezen a földön, ami már azért elérte azt a határt, hogy nem mindenki tudja csak úgy áttekinteni, hogy mi minden történt a föld keletkezésétől kezdve a mai napig, de már előtte, még semmi nem történt, már előtte megvolt, hogy eljön ezen a földön az a pillanat, amire azt mondjuk, hogy az idő teljessége, és megszületik Jézus. Belebújik egy hozzánk hasonló testbe, a hasonlóság a külsőben volt, a belsőben teljesen más volt, mert hogy nekünk a bensőnkben van a bűnös természet, neki meg a bensejében volt az abszolút szentség. Minden hívő ember, még egyszer hangsúlyozom, aki elfogadta Jézus Krisztus golgotai halálát, váltság halálát és áldozatát, szellemében ma is abszolút szent. Ugyanúgy, ahogy Jézus az volt. A kérdés az, hogy mennyire engedett, hogy ez a szentség megjelenjen a fizikaiba. Mert hogy az ember a kettő között örlődik. A Szent Isten, az újjászületett szelleme, és a minden mozdulatunkat átható földi és fizikai között, ami a tetejébe még pontosan a szentség ellen is hat. Nem véletlenül tudjuk, de ez egy másik téma. Szóval megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. 12. vers, még mindig Titus 2-ben vagyunk, és arra nevel minket, hogy megtakadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyesen éljünk ebben a világban. Szóval megtagadjuk a hitetlenséget, oké, hívő emberek vagyunk persze, meg a világi kívánságokat. Ez itt van egymás mellett. élvezzük a kegyelem nagyságát és határtalan voltát, de úgy, hogy nem arra kacsingatok, ami a világ kívánsága, hanem azokat megtagadom. Mert a hitemet akarom előhozni. Már hogy a hitetlenséget megtanítom. Az is a közelmúltban hangzott el, hogy a hit, ugye Jakab szerint cselekedetek nélkül halott, de már ki tudod nyírni a hitedet simán a beszédeddel. Ha valakit megdöbbentett a mondatom, akkor példabeszédek 18-21-22, nem tudom pontosan, élet és halál van a nyelv hatalmában. Ha van hited, és nem mered szavakba önteni, akkor marad egy nagy kérdőjel. Dávid Góliát ellen, ez volt a példám, ugye? Kardom nincs, páncélom nincs, csatába szerzett gyakorlatom nincs, és a kijelentésem az volt, hogy a fejedet veszem, a testedet az égi madaraknak adom, meg az egész filiszteus csapatét is. És mi volt a biztosíték rá? A hite. Semmi más. Na de ha Dávid úgy megy Góliát ellen, hogy hát talán sikerül eltalálnom, mi lett volna belőle? Hősi halott. Rövid időn belül. Szóval már a szavaidnak is a hitet kell tükrözni. Mert hogy megtagadjuk a hitetlenséget. Ugye? Titus 2.13. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Megjelent az Isten üdvözítő kenyelme, megtanít mindenre, és várjuk az ő megjelenését. És ebben semmi tévedést nincsen. Akik számítástechnikával foglalkoznak, azok tudják, hogy amit megtanultunk matematikai szabályok, azok nagyon jók, de időnként a számítástechnika kicsit lazábban kezeli azokat a szabályokat. Szóval a számítástechnika megérti azt az utasítást, hogy A egyenlő A plusz egyel. Sima fizika nem biztos, sima matek nem biztos. Szóval megjelent az Isten üdvözítő kenyelme megtanítva, és várjuk a megjelenését. És ez nem kell, hogy két eseményre korlátozzon, nevezetesen karácsonyra, Jézus megszületésére és az újbóli visszatérésre, az elragadtatására, amikor a hívők meglátják színről színre a levegőjékben a visszatérő megváltójukat, hanem minden pillanatra vonatkozhat. Az előző pillanatban nem megláttam, megjelent, és várhatom, hogy most újból, és minden napra vonatkozhat, a kicsit tágabb határok között akarsz gondolkodni. Szóval megjelent, és boldog reménységgel várjuk az ő megjelenését. És nem kell eltolnunk a bizonytalan és távoli jövőbe. Amikor megjelentek az angyalok, azt mondták, hogy ne félj. A félelem azon kívül, hogy kellően gusba tudja kötni az embert, egy olyan dolog, amivel azért sikeresebb esetben naponta szembe kell nézni. Elég egy szallag cím, hogy megemeljük az áfát még 25%-kal, nem mintha nem lennénk már így is vezetők Európába, vagy a nagy nehezen tudomásul vett közel 20%-os inflációt megfejeljük egy kettes szorzóval. Szóval a félelembe szembe tudsz jönni, és ez egy szallag cím volt, ugye ne veszítsétek el a lényeget, nem profitálok, csak. Szóval bőven elég egy mondat ahhoz, hogy az emberbe beüljön a félelem. Egy mondat. De nem ezt kaptuk. Ezzel minden hívő embernek harcolni kell. Ha tetszik, ha nem tetszik. amikor harcolunk valamilyen Isten ígéretének beteljesítése érdekében, akkor soha nem szabad elfelejtenünk azt, hogy amit Isten ránk bízott, azt ő nem fogja megcsinálni. Azt tőlünk válja, hogy mi tegyük meg. Nem fogja megcsinálni helyettünk. Ha egyetlen egyszer beled nyúlna valakinek, egyetlen embernek ilyen módon az életébe, akkor csorbát szenvedne az igazságossága, ami pedig abszolút sérthetetlen és végtelen. Nem fogja megtenni. De nehogy bárki azt gondolja, hogy akkor így, hogy is mondjam szépen, szóval úgy bedobott az oroszlán ketrezbe, hogyha túléled, akkor nyertünk. Mert hogy felkészít arra, és mindent odaad, hogy győzelmes életet tudj élni. Mindent odaad. Szóval amikor harcolnod kell a félelem ellen, például mondhatnék még egy néhány más dolgot is, akkor tudnod kell, hogy ezt azért tehetem meg, mert ő odaadott mindent arra, hogy ebből a küzdelemből győztesen kerüljek ki. És egymás között szólva, nem szabadna megelégedni kevesebbel. Nem szabadna megelégedni azzal, hogy 2 órán keresztül kibírtam félelem nélkül, mert elfelejtettem a helyzetemet, hanem hát akárhányszor szembe találkozom vele, ameddig abban a dologban le nem győztem a félelmemet, annyiszor ellene állok. Hát ez munkás. Hát igen. Ha a hitedet működteted, először megjelenik a szavaidban. A szavaidat tudomásul fogja venni a tested, és elkezd úgy reagálni. Lehet, hogy ez egy hosszabb időszak. Lehet, hogy néhány perc. Ezt én nem tudom elmondani. De a hitedet nem veheted le arról az állapotról, hogy te vagy a győztes oldalon. Nem cserélheted fel. Ha csak odáig jutsz, hogy ha vajon Isten meghallgat-e, akkor gond van. Mindegy, elmondom. Szóval a lelkész belepottyan a megáradt folyóba, és elkezd imádkozni, hogy Istenem, ments meg, Istenem, ments meg, Istenem, ments meg. Aztán oda sodródik egy halász ladikjához, hogy nyújtja neki a lapátot, hogy kapaszkodj bele, ember, kihúzlak. Nem, Isten gondoskodik rólam. De kapaszkodj már be, kihúzlak. Nem, Isten gondoskodik rólam. Nem fogja meg az evezőt, megfullad, túloldalon megjelenik, hogy ha Istenem, nem nagyon erőködtél, hogy megmenj. Szóval figyelj, én küldtem a halászt. Néha a segítség teljesen hétköznapi formába jön. Mi azt várnánk, hogy angyalok jelenjenek meg, kijelentsék, ezt kell tenni, mint Józsefnek, egyértelmű. De azért nyugi, szóval Józsefnek is. Iparos ember volt, azért gondolom volt a kollégáknak, vagy az üzletfeleknek egy néhány beszólása. Ott a 6 hónap után született Jézussal kapcsolatban. Néha nagyon hétköznapi formában adja Isten a segítséget. Ne szalazd el. Azért, mert nem úgy jött, ahogy te elképzelted. Hát figyeljetek, az egész zsidóság ebbe bukott bele. Ők olyan mesiást vártak, ami ezt csinálja, azt csinálja, amást csinálja. És elmentek Jézus mellett. Pedig Isten leküldte az ő fiát, hogy üdvözséget hozzon. Nagy örömet a népnek, ott volt minden, egyben, és miután nem űzik ki a rómaiakat, hát akkor nem lehet a mesiás. tudjuk, hogy hol született, ha nem lehetne messiás, arra nem kéne tudnunk. És így tovább. Hagyták elmenni a győzelmet, mindazt a dicsőséget, amit Isten kínál, és azt olvasjuk János evangélium első részében, hogy az övéi közé jövött, és nem is verték föl. A sajátjába. Ami abszolút az övé, a kiválasztott nép. Az egész teremtettség az övé, azon belül a kiválasztott még plusz egy, és nem verték föl. Kereszten meghalni. Hát ki hallott már ilyet? Pedig visszatekintve ennél nagyobb győzelem még nem volt a Földön, mint az a kereszthalál. De a világ mindenséget megváltoztató győzelem volt. És mi volt a tanult elitnek az egyetlen mondata? Hát ha Krisztus lenne, akkor leszállna a keresztről. Akkor nagy bajban lennénk. Azt megtette volna. De jó, hogy nem ezt választotta. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen élve a világba, mivel várjuk a mi boldog reménységünk, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Amen. Álljunk föl és imádkozzunk közösen.